Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 46. epizódja. A podcastben rendszeresen egész adásokat szentelünk kultikus szerzőknek, akikért nem csak én, hanem sokunk rajong. Beszélgettünk már a titokzatos Elena Ferrante-ről, Stephen Kingről, Irving Yalomról és legutóbb Hemingwayről is. A mai adásban egy újabb kultikus szerző nyomába eredek, aki nem más, mint Jane Austen. Vendégem és segítségem ebben Szécsi Noémi író lesz, aki írói példaképének tartja Jane Austent és igazi rajongója. Életemkönyve rovatunk eheti vendége pedig maga Mr. Darcy. Na jó, egészen pontosan az őtalakító Schmidt Zoltán színész, aki a Centrál Színház színpadán Balsai Mónival kelti életre a világirodalom egyik legszebb és máig legnépszerűbb szerelmes történetét. Mr. Darcy karaktere és a büszkeség és balítélet mellett lesz szó arról is, hogy mi az ő élete könyve. Végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, amit számomra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak.
Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Hegyeket tudtam volna elordani hátam.
Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a medikus presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Általánosan elismert igazság, hogy a legény embernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség. A Büszkeség és balítélet első mondatát idéztem, ami tömören összefoglalja, amiről a következő pár száz oldalon bővebben olvashatunk ebben az 1800-as években megjelent regényben, aminek máig elképesztő rajongótábora van, nem csak itthon, hanem az egész világon. Hogy ennek mi az oka és mi Jane Austen időtállóságának titka, arról vendégemmel Szécsi Noémi íróval beszélgetünk, akinek már több nőtörténeti munka került ki a kezei közül. Nem véletlen, hiszen Noémi gender studies, vagyis a társadalmi nemek tudományát tanulta Helsinki-ben, a női egyenjogúság az egyik fő témája, na meg Austen az egyik írói példaképe. Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy Jane Austen 19. századi szingliként tulajdonképpen zseniálisan ráérzett arra, hogy mi az, ami a nőket foglalkoztatta akkoriban, és hát valljuk be, foglalkoztatja a azóta is. Tette ezt viszont abban a korban, amikor egyébként a rémregények meg a történelmi regények voltak divatosak, és ehhez képest ő megteremtett egy új műfajt, a modern lélektani regényt. No de ne szaladjunk ennyire előre, picit utazzunk vissza az időben, és ismerjük meg először azt a korszakot, amelyben alkotott. Noémi, hogyan éltek a nők Jane Austen korában Nagy-Britanniában?
Nők számára ugye az egyetlen karrier lehetőség a házasság, ezzel alapozhatják meg az anyagi létezésüket, a gazdasági létük alapja. Nyilván a középosztálybeli nőkről beszélek, hiszen az alsóbb osztálybeli nők azok egyszerűen dolgoztak, ilyen-olyan fizikai munkát végeztek, de az az osztály, ahova Jane Austen tartozott, középosztálybeli leány volt, lelkészlány, ami szintén nagyon fontos, ugyanis ez egy értelmiségi család, ami lehetővé teszi abban a korszakban, hogy valamilyen módon művelődjön az a lány, hiszen akkor a nők nagy része egyáltalán nem is tudott írni, olvasni. De ha egy lány beleszületett egy értelmiségi családba, egy ilyen lelkész családba, akkor lehetősége volt arra, hogy kapcsolatba kerüljön a kultúrával. Mert nyilván iskolába csak nagyon korlátozott mértékben járhatott. Például Magyarországon akkor egyáltalán nem voltak iskolák a lányoknak, de Angliában már voltak magániskolák. Jane Austen is járt egy ideig ilyen intézménybe egyébként, de a családjában is lehetőség volt arra, hogy kapcsolatba kerüljön a könyvekkel, tehát egyáltalán le tudott venni a polcról könyvet, meg már egészen kicsi kora óta írogatott, és megismerte például a korban divatos gótikus regényeket, amit te is említettél, hogy a Klastrom titka című regénye az egy ilyen paródia egyébként. És a másik kiváltság, akármennyire furcsa számunkra, az mégis egy hatalmas előny volt, hogy ő nem ment férjhez. Hogyha megtörténik vele az, ami a hősnőivel rendszerint megtörténik a regényeiben, akkor valószínűleg nem olvashatnánk ezeket a regényeket, ugyanis akkor őt is beszippantotta volna a háztartás, vagy esetleg ugyanaz megtörténik vele, mint a Charlotte Brontéval, hogy a szülés komplikációiba belehal egész fiatalon. Nyilván ő így sem élt túlságosan sokáig, hiszen 41 évesen meghalt egy titokzatos betegségben, de mégis 20 év alkotás adatott neki, és szinte kizárólag ennek szentelhette az életét. És ez a dolog speciális volt egyébként, hogyha megnézzük a 19. századi nőket, akik alkottak, akkor zömükben olyanok, akik nem mennek férjhez, és nincs családjuk. Mert az abszolút annyira erős elvárás volt a nők részéről a feleség és anyaszerep tökéletes teljesítése, hogy ez nem sikerült volna. Tehát amikor mondjuk a Jane Austen úgy döntött, mert volt alkalom rá, hogy férjhez mehetett volna, és egy nagyon rövid időt eljegyzésben töltött, azt hiszem 24 óra vagy körülbelül ennyi volt az időtartama az ő eljegyzésének, tehát elfogadta a leánykérést, de utána azonnal vissza is mondta az egészet. Bizonyára elgondolkodott ezen, hogy akár a szabadságát veszítheti el, mert ebben az időben ez azt jelentette. Nem volt ő független, hiszen az apjától, a családjától függött, mint minden más nő ebben az osztályban, de mégis valamiféle függetlenséget jelentett az, hogy szingliként él.
Fú, mennyi érdekes dolgot mondtál. Egyrészt akkor a teljesség igénye megkívánja, hogy elmondjuk, hogy 6 regényt írt. Említetted a Klastrom titkát, ami az utolsó regénye, de egyébként az Értelem és érzelem, a Büszkeség és borítélete, a Mansfieldi kastély, az Emma és a Meggyőző érvek. Így jön ki tehát a 6 regénye. És akkor még egy kis háttér. Annak idején volt, hogy feministának bélyegezték, olyan is volt, hogy a szüfrazsett mozgalom a zászlójára tűzte Jane Austent. Én nagyon izgalmasnak tartom, hogy az 1800-as években arról írt már, hogy miért ne lehetnének egyenjogúak férfiak és nők. Szóval, Noémi, a nő alakjai és az egyenjogúság tekintetében te mit érzel igazán hangsúlyosnak a könyveiben?
Van, aki azt gondolja, hogy ő radikálisan kiáll a nők mellett. Mások meg azt gondolják, hogy ő abszolút konzervatív. Szerintem ez nézőpont kérdése. Valamiféle szellemi önállóságot tulajdonít a nőknek. Különösen a főszereplőinek. Ezek a nők azért mégis gondolkodó emberek, és az nem feltétlenül jellemző a 19. századi regény alakjaira. Például ott van Elizabeth Bennet a Büszkeség és balítéletből, ő egy nagyon szellemes, önálló gondolkodású fiatal nő. Vagy például ott van Catherine a Klastrom titkából, ő naív alak, de mégiscsak valaki, aki például nagyon sokat olvas, tehát az irodalom iránt érdeklődik. Az értelem és érzelemben ott látjuk azokat a nőket, akik belekerülnek ebbe a helyzetbe, egyedül kell boldogulniuk, és mégiscsak önállóan az apa halála után önállóan megpróbálják menedzselni az életüket annak ellenére, hogy nők önállóan állnak helyt egy válsághelyzetben, és ez sem hétköznapi. Hogy valamennyire kiszolgáltatottak a férfiaknak, attól nem lehet szabadulni ebben a korszakban, hiszen például a jog korlátozta a nőket, az oktatás, a munka és az említett birtoklás joga területén. Ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy megpróbálják kezükbe venni a sorsukat, és a férfiak nélkül is valamennyire boldogulni, legalább szellemileg.
Azt mondtad, hogy az írói példaképed miért? Mi az, amit Jane Austen-től tanultál?
Folyamatosan tanulok tőle. Például a társadalom ábrázolás tekintetében nagyon sokat lehet tőle tanulni. Éppen azért, mert ilyen nagyon közelről fókuszál a szereplőire. Egy ilyen kis közösségnek a működését mutatja meg általában, és nagyon finom módszerekkel dolgozik. Azt szokták mondani, ugye, hogy ő semmilyen módon nem reflektál a politikára, például a regényeiben. Mégis bemutatja azt, hogy a társadalom változása milyen hatással van azokra a nőkre, hiszen mondjuk a Büszkeség és balítéletben emlékszünk ott az állomásozó katonákra, meg arra, hogy a férfiak sokszor így távol vannak valahol, tehát ez valamennyire reflektál mondjuk a napóleoni háborúkra, vagy például nem látjuk, de az a pénz, ami a Mansfieldi kastélyt építette, az mégiscsak azokból a rabszolgákból, a cukorültetvényekből van. Ha ismeri az ember a korszakot, akkor tudja, hogy ő valóban reflektál a társadalomra, és ez nagyon érdekes, hogy így teszi, hogy a hatásokat mutatja meg. Nem unjuk meg így a regényeket, mert nem fulladunk bele a hosszú korleírásokba, hanem inkább azzal szembesülünk, ami számunkra is ismerős. Tehát ő nagyon finoman csinálja ezt. Hát amellett meg nyilván azért is lehet példakép egy író számára, amilyen technikailag nagyon ügyes. Tehát, hogy milyen csodálatos felvezetéseket ír a regényekhez. Az egyik ezek közül, a mesteri felvezetései közül pont az, amivel te kezdted ezt az egészet, a Büszkeség és balítélet felvezetése, az nagyszerű, és hát a dialógusok mestere, zseniálisak a dialógusai. Beszélgetnek az emberek egy szobában, és mégis feszültség van benne, és kibontakozik belőle valami.
És ami miatt én például nagyon szeretem, bár nem tudom, hogy ez mennyire volt újszerű akkoriban, de van egy olyan érzésem, hogy igen, hogy elképesztő az az irónia, amivel dolgozik. Esetleg, aki még nem olvasott Jane Austen-t, az azt képzelheti, hogy ez egy avic szöveg, hogy hosszú-hosszú oldalakig tartó leírásokat tartalmaz, de eközben minden harmadik oldalon én úgy éreztem, hogy fel tudunk nevetni, mert olyan szellemes és ironikus beszólásai vannak egy-egy karakternek, annyira önironikus, nagyon jó hallani, meg nagyon jó olvasni, hogy néha ezek így kiszólnak a lapok közül, és tényleg arra gondoltam, hogy így Jézusom, az 1800-as években ez hogy lehetett így megírni, szóval szerintem ez lenyűgöző.
Ezt le kell szögeznünk, hogy ez egy része az örök vonzerejének. Valamiféle ilyen napsugaras derű van az ő szövegeiben és alakjaiban. És alapvetően, hogyha megnézzük az összes sztorit és az összes nő alakot, akkor azt látjuk, hogy van valamilyen válsághelyzet és válságmenedzselés, amiről beszéltünk. A női sors válságmenedzselése, ami nyilván mindannyiunk számára ismerős bizonyos helyzetekben. Ugyanakkor ezek a nők nem hajlamosak depresszióra, általában felszívják magukat, és bizakodóak és optimisták, és hát van bennük önirónia, meg derűsek, és talán ez a nagyon-nagyon nagy vonzereje ennek az egésznek, hogy valami napsugárzás jön ezekből az oldalakból. A nehéz helyzeteknek a legyűrése, az ehhez számunkra nyújtott lelki támasz, amit kiolvashatunk Jane Austen soraiból, és szerintem ez nagyon fontos. Amellett, hogy tényleg egy ismerős helyzetek, a 200 éven átívelő ismerős helyzetek mellett. Ez olyasmi, amit valóban nem lehet tanulni, ez a ez az ő prózájának a sugárzása.
Azt hiszem, ez a válasz is adtál arra, hogy mi az időtávolságának titka, meg hogy mi lehet az az ok, ami miatt ennyien rajonganak érte a világon. A felsorolt 6 regényéből, amit élete során írt, neked melyik a kedvenced?
A Büszkeség és balítélet az egyik kedvencem, de emlékszem, hogy én teljesen rá voltam pörögve a 20-as éveimben, nyilván nem véletlenül, és amikor találkoztam a jövőbeli férjemmel, akkor meg voltam győződve, hogy ő egy Mr. Darcy. És természetesen, mikor ilyen borongosan nézett maga elé, akkor elképzeltem, hogy ő az én életem Mr. Darcy-ja. Szóval az ember így nyilván leképezi ezeket a helyzeteket, és beleképzeli magát ezekbe a történetekbe, amit olvasott. Ugyanakkor én nagyon szeretem a meggyőző érveket is. Ehhez nyilván meg kell érni, hogy az ember megszeresse azt, hogy egy olyan nő alakot láthatunk benne, aki azt gondolja, hogy bizonyos lehetőségeket elszalasztott az életben, de közben már eltelnek az évek, és talán valahogy menteni lehet még a dolgokon. Tehát minden esetre ez az élethelyzet most sokkal érdekesebb számomra talán, mint az, ami a Büszkeség és balítéletben van.
Hú, de jó, hogy mondod, a meggyőző érvek az kimaradt az olvasmánylistámból, de most nagyon felcsigáztál, úgyhogy el is fogom olvasni. Azt mondod, hogy az egyik példaképed Austin, de ha jól tudom, akkor inspirált is, mert hogy a Finnugor Vámpír című regényedben az egyik szereplődet a Büszkeség és balítéletben lévő egyik karakterről mintáztad.
Van egy olyan figura a Büszkeség és balítéletben, a nagynénje Darcynak, aki egy arrogáns, nagyon erős, az akaratát érvényesítő figura, hogy nyilván az engem is megérintett ilyen tekintetben, mikor azt a vamp nagymamát megírtam a Finnugor Vámpírban. Ez egy toposz, ez egy jellegzetes irodalmi alak, és akkor nyilván az ember merít a klasszikusoktól egy ilyen figura megalkotásánál.
Fontos témád a női egyenjogúság, a nők szerepe és több nőtörténeti munkád jelent meg az elmúlt években. 2019-ben, tehát legutóbb a Lányok és asszonyok aranykönyve, ami tulajdonképpen a nők szerepével, a nők oktatásával foglalkozik a 19. és 20. század fordulóján. A történet kultszereplője az a Hugonnai Vilma, aki az első magyar orvosnő volt. Ugye azt érdemes tudni, hogy abban az időszakban még tanulni sem tanulhattak az orvosi egyetemen nők, szóval ő az első között volt, és az ő hagyatékában fellelhető rendelési naplók azok, amiket te felfedeztél, kutattál, és ebből gyönyörűen felvázoltad, hogy a nők hogyan is éltek a 19. 20. század fordulóján, és azt hiszem, hogy egy hatalmas űrt tölt be, fontos témát boncolgat. Szerinted miért fontos, hogy megismerjük a régi korok női történeteit?
Össze lehet kapcsolni Jane Austent és Hugonnai Vilmát, hogyha megnézzük azt a figurát a Klastrom titkában, a Catherine-t, aki állandóan regényeket olvas, és ez alapján egy ilyen gótikus regényben képzeli el magát, és mindenről rosszabbat képzel, mint ami az valójában. Akkoriban azt tartották, hogy a regény olvasás az káros hatással van a lányokra. Tehát mindig van valami dolog, amit azt gondoljuk, hogy ez most káros hatással van. Mondjuk most például az online kultúráról gondoljuk ugyanezt. Akkor azt gondolták, hogy a regény olvasás fog ártani a lányoknak, és egyébként Hugonnai Vilma az például utálta a regényeket, de nagyon szeretett azért olvasni. Tehát ő az a fajta lány volt, aki ebben a tekintetben megtestesítette az ideált, mert ő tudományos könyveket szeretett olvasni, nem regényeket. Azt eltolta magától ezt a világot, de hát nem véletlenül, mert ugye aztán a természettudományos érdeklődéséből csírázott ki aztán az a dolog, hogy ő orvos akart lenni. Hát évtizedekkel később, mint Jane Austen. Jane Austen korában még angol nők sem álmodhattak ilyesmiről, de Hugonnai Vilma olvasott erről az újságban, hogy Svájcban már a nők mehetnek egyetemre és szerezhetnek orvosi diplomát, és akkor ő is ezt a célt tűzte ki magának, és aztán árkombokron keresztül törtetve megvalósította még a házasságát, és a gyerekét is maga mögött hagyta, és ez nem véletlen, ezt is kapcsolhatjuk Jane Austenhoz, amit említettem. Számára előny volt az, hogy nem volt férjnél, és nem született gyereke. Hugonnai Vilmának is fel kellett adnia akkor a 19. század harmadik harmadában a családot azért, hogy tanulhasson, és aztán, hogy dolgozhasson. Akkor még orvosként nem dolgozhatott, mert nem honosították Magyarországra visszatérve a svájci diplomáját, hanem csak szülésznőként dolgozhatott, és így szerzett rengeteg tapasztalatot a női testről és a különböző betegségekről.
Ha már újra felmerült Austin, akkor azt mindenképpen el szerettem volna mesélni a hallgatóknak, hogy ugyan első hallásra talán megdöbbentő lehet, de Austin igazi népszerűségét a férfiak hozták meg. Ugyanis kiderült, hogy már az első világháborúban is Austin regényeit olvasták a lövészárkokban a katonák. A katonai táborokban és kórházakban felállított könyvtárak kölcsönzési adatai és kiadói statisztikák is erről árulkodnak. Milyen érdekes, hogy míg a megjelenésekkor a realizmusa miatt szerették a regényeit, a világháború környékén már azért olvasták, mert nosztalgiázni akartak a katonák, és nyilván egy olyan korról akartak olvasni, amikor még nem voltak háborús körülmények. Ami pedig megint csak a legendáriumhoz tartozik, bár ha minden igaz, akkor ez is egy igaz történet, és nagyon izgalmas, hogy a második világháború végén állítólag megkérdezték Winston Churchillt, hogy mi segítette a győzelem kivívásában, és úgy tartják, hogy azt válaszolta, hogy Jane Austen és a penicillin. A történet szerint Churchill beteg volt, és állítólag megkérte a feleségét, hogy olvassa fel neki a büszkeség és balítéletet, ami olyan jó hatással volt rá, hogy felépült, és ugye később megnyerték a háborút. Szóval milyen izgalmas, hogy különböző korokban férfiak is azt emlegetik, hogy Jane Austen művei segítettek nekik egy-egy lelkileg megterhelő időszakban.
Az első világháborús népszerűségéről én azt olvastam, hogy volt egy ilyen Jane Austen társaság a lövészárokban, nyilván csupa férfiakból, Jane Austen Society, akik megpróbálták a lövészárokban felmerülő problémákat valamiféle módon azonosítani a Jane Austen regényeiben felelhető helyzetekkel, és hogy a különböző fegyvereket pedig a Jane Austen negatív szereplőiről nevezték el, például volt Catherine de Bourgh nevű ágyú.
De jó.
Úgyhogy a férfiak is megtalálták benne azokat a pontokat, ahol kapcsolódni tudtak. És hát az meg nyilván a legszebb dicséret, vagy a legékesebben mutatja, hogy mennyire tudunk kapcsolódni ahhoz 200 év múlva is, ami örök érték. Nyilván nem csak az adaptációkra, nem csak a filmadaptációkra gondolok, de például volt az a 90-es években az a film, a Spinégerek. Például az Emmának volt valamilyen módon az újraírása, és tökéletesen lehetett alkalmazni azt a szituációt a 90-es évekre. Vagy az a szuper siker, a Bridget Jones naplója a 2000-es évek elején, ami szintén a büszkeség és balítéletnek egy ilyen átirata. Vagy hát utána még egy zombis sztori is keletkezett a büszkeség és balítélethez kapcsolva, szóval, hogy így, ami örök, azt mindig újra lehet írni, újra lehet értelmezni.
Azért abból is látszik, hogy mennyire megbecsült figura, hogy a 10 fontos bankjegyen Jane Austen arcképe szerepel. Előtte Charles Darwin volt, azt mondta róla a Guardian egyik publicistája, hogy ő volt az az író, aki mindenkinek tudta az értékét, és ez egy nagyon nagy dolog szerintem, és sokat elárul az ő elismertségéről napjainkban, hogy a 10 fontos bankjegyen szerepel.
Én azt várom, hogy egyszer majd Magyarországon is kerülhessen egy nő valamelyik pénzre. Hát például Hugonnai Vilma alkalmas lenne erre szerintem, úgyhogy nyilván hazabeszélek, de azt gondolom, hogy abszolút letett annyit az asztalra.
Nagyon szépen köszönöm, Noémi, hogy itt voltál. Azt hiszem, Jane Austenhoz meghoztuk a kedvet. Több olyan regényt is említettél, amit én még nem olvastam, úgyhogy biztos, hogy a közeljövőben sort kerítek rá. És külön örülök, hogy aktualizáltuk a témát a mostani filmekkel, mint például a Bridget Jones naplójával, vagy a Spinégerekkel, amit bevallom, nem is tudtam, hogy az Emma inspirált, pedig tinikorom egyik nagy-nagy kedvence volt. Úgyhogy köszönöm ennek megvilágítását is. Na meg, hogy velem voltál ma.
Én is köszönöm.
Nem tudom, hogy ki hogy van az olvasással. Az én függőségem elég súlyos. Nagyjából annyira függök a szótól, a könyvtől, mint a levegőtől. Ez itt Réz András, és ez itt a Lapozza 99-re könyves podcast.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Széchi Noémihez hasonlóan biztosan sokan álmodoztak már életük Mr. Darcy-áról. A mai életem könyve rovatban magával, Mr. Darcy-val beszélgetek. Na jó, pontosítok, az őt alakító Schmidt Zoltán színésszel, aki a Centrál Színház színpadán testesíti meg Jane Austen leghíresebb férfi karakterét. Mivel az egész adás Jane Austennel foglalkozik, és a beszélgetés első felében talán méltatlanul kevés szót ejtettünk erről a férfiról, Mr. Darcy-ról, ezért kíváncsi vagyok, Zoli, hogy te milyennek látod őt, miért izgalmas regény alap szerinted?
Bennem az volt, amikor ezt elkezdtük próbálni, hogy szeretnék ilyen lenni. Tehát, hogy vannak olyan tulajdonságai nyilván, amik nem tudom, ellenszenvesek, vagy nem olyan szimpatikusak, de egy idő után nem tud az érzéseinek ellenállni, és ezt nagyon szépen meg tudja fogalmazni. Szerintem nagyon sok ember szeretne ilyen lenni, vagy legalábbis én nagyon szeretnék. Persze vannak csúnyán mondva negatív tulajdonságai, de azokat se gondolom negatívnak, inkább csak, hogy a kor, vagy az előítéletek, vagy ezek a dolgok mennyire fogják az embert, és mennyire nem engedik, hogy úgy élje az életét, ahogy mondjuk ő érzi. De ebbe például Darcy ezzel szembe megy bizonyos szempontból. Ma is így kéne élni, azt gondolom.
Beszélj egy nagyon picikét arról, hogy azért milyen izgalmas ez a feldolgozás, mert hogy Balsai Mónival ketten állítjátok tulajdonképpen, hát nyilván a rendezőnek köszönhetően is színpadra az egész művet, a Büszkeség és balítéletet, ami Austen talán szerintem leghíresebb és egyik legromantikusabbnak tartott műve. Milyen ez a darab így ketten? Mert hogy akkor tulajdonképpen nem csak Mr. Darcy-t kell, meg...
Igen, hát több szerepet játszunk, ugye, 11-12 talán fejenként, ha jól emlékszem, most nem tudom, össze tudnám számolni. Ugye izgalmas, szokták mondani, hogy ilyen színészi trúváj ez, de mi nem annak fogjuk föl. Persze el kell különíteni a karaktereket, tehát az is nagyon hálás egy színésznek, hogy több karaktert játszhat. De ugyanakkor én mindig azt mondom, hogy azért, tehát így valahogy teljesen más Mr. Darcy-t játszani így, hogy nem csak Mr. Darcy-t játszom, mert hogy a többi szereplőhöz képest tudom eljátszani, vagy törekszem rá, és ettől teljesen más érzést nyújt ez a színpadon, hogy például Mr. Darcy-t, amikor játszom, hogy előző pillanatban még Mr. Collins voltam, következő pillanatban Mr. Darcy, tehát hogy nagyon jól el tudod határolni a két szerepet. Meg hát saját magunk kollégái vagyunk, tehát néha a saját magam kollégája vagyok, illetve a Móni a másik kollégám, tehát ez nagyon izgalmas így csinálni, nagyon, és hát nagyon szeretjük a Mónival, tehát nekünk mindig egy ilyen vérátömlesztéssel ér fel, tehát úgy érezzük, hogy amikor ezt játsszuk, még ha fáradtak is vagyunk, vagy éppen nem vagyunk jó paszban, hogy egy kicsit úgy kitisztít minket valahogy, és ez nyilván Austennek is a érdeme, nem csak a miénk, meg nem csak a rendezőjé.
Nagyon sokan női szerzőnek tartják, töké, hogy most egy férfit megkérdezhetek, hogy szerinted milyen férfiként olvasni Austen? Te is úgy érzed, hogy egyébként alapvetően a nőknek szól? Vagy le lehet rombolni a sztereotípiát?
Hát, én lerombolnám. Én azt gondolom, ez mindenkinek szól. Nyilván azért gondolják, hogy nőknek szól, hogy romantikus, hogy szerelem, hogy érzelmek, hogy érzések, de azt gondolom, hogy egy férfinek ugyanolyan fontosak ezek a dolgok, mint egy nőnek. Tehát, hogy pontos szerintem erről olvasni, vagy ezeket megérni, ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ez sztereotípia, hogy ez női regény, vagy hogy a nőknek szól, szerintem ez mindenkinek szól, és a férfiaknak ugyanúgy fontos, meg azt gondolom, minden férfiban van nő, minden nőben van férfi, és hát ha a Mr. Darcy karakterét nézzük, vagy esetleg a férfi oldalát ennek a regénynek, akkor szerintem nagyon fontos dolgok vannak benne.
Na de ha már ez az életem könyve rovat, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy mi a te életed könyve?
Az én életem könyve nyilván egy nagyon ismert, meg híres regény, az a Ottlik Gézának Az iskola a határon. De nekem ez személyes ügy miatt, nem tudom, arról lehet beszélni, tehát nekem van egy nagyon jó barátom, a legjobb barátom tulajdonképpen, és én őt majdnem elvesztettem. Gimnazista koromban egy ilyen szerelmi háromszög miatt, hogy nem is tudom pontosan, de mindegy, de hát, hogy bonyolult egy magánéleti ügy miatt, majdnem elveszítettem, és akkor ő emlékszem, hogy a 18. születésnapomra hozta el hozzám ezt a könyvet, a Ottlik Géza Buda című könyvével együtt, és akkor írt bele ebbe a könyvbe az elejére, és számomra ez annyira meghatározza maga a könyv is. Ugye én öttusáztam fiatal koromban, tehát nekem egy picit hasonlított a fiatal korom ahhoz, ami az iskola határomban a főszereplőké, tehát ott is egy katonai reáli iskolában történik, tehát az a katonai fegyelem nekünk is megvolt a sportban abban az időben, és nagyon hasonlított a mi barátságunkhoz, azok a barátságok, amik abban a regényben vannak, és számomra mondhatnám úgy is, hogy ez a barátom, illetve ez a könyv mentette meg a mi barátságunkat, ami még ma is tart, és nagyon erős. Tehát bármikor ezt a könyvet előveszem, vagy kicsit beleolvasok, akkor mindig ez a barátom, illetve ez a korszak az én életemből, ez így előjön. Erős hatással van rám, és ettől nyilván, hát ugyanakkor meg egy remek irodalmi mű, tehát hogy ezt ne felejtsük el. Csak hogy nekem van egy-két személyes kötődésem is ez.
Azzal kezdted, hogy lehet erről beszélni. Én mindig azt szeretem, ha szinte csak erről beszélünk, mert ez lenne a lényeg a történetnek, hogy hogyan kapcsolódunk könyvekhez, és nagyon örülök is neki, hogy megosztottad ezt a magánéleti történetet. Hiszem egyébként, hogy nagyon-nagyon hozzájárul ahhoz, hogy hogyan fogadunk be egy-egy olvasmányt, hogy éppen milyen állapotban vagyunk, hogy milyen a lelkünk, hogy mennyire tudunk kapcsolódni hozzá, hogy tényleg egy barátunktól kapjuk-e, hány évesek vagyunk, amikor kapjuk, szóval ezek nagyon fontos dolgok, gyakorlatilag elválaszthatatlan attól, hogy magától a műtől. De azért beszéljünk picit nyilván erről a műről. Sokan nem találkoznak ezzel a művel, mert nem kötelező olvasmány, sokuknak kimarad az életéből, úgyhogy ugyan Dragomán is emlegette, mint élete könyvét, de ő aztán azt hiszem, hogy a Schweikről beszélt, úgyhogy picit részleteibe beszéljünk róla, azon túl, hogy katonai iskola, és egyébként én azt láttam, hogy nagyon sokszor a fiúk szeretik, tehát ez meg, hogyha Austin egy csajos könyv, akkor ez egy pasos könyv. Mi az, amit ennyire lehet szeretni benne? Melyek azok a részek, amik most, ha azt mondom, hogy ottik, akkor a barátodon túl előjön benned? Szóval picit, hogy még hozzunk a hallgatóknak kedvet ahhoz, hogy elolvassák ezt a remek művet.
Hát nyilván én nem tudok elfogulatlanul beszélni róla, tehát úgy nem tudok róla beszélni, hogy ne kapcsolódjon hozzám, tehát az én életemhez, mert valahogy nekem mindig a barátságról fog szólni ez a könyv, valószínűleg a barátom miatt is, de úgy egyébként is, hogy ezeket hogyan visszük tovább, vagy milyen buktatói vannak ilyen barátságoknak, és hogy mennyire nem szabad elfelejteni azokat a dolgokat, amik velünk történtek, akár gyerekkorunkban, vagy fiatalkorunkban, akár a családon belül, vagy akár közösségben, vagy barátokkal, hogy ez mennyire kihat a mi életünkre, vagy a későbbi életünkre ez a dolog, hogy ez szerintem ez nagyon jól leírja Ottlik ebben a könyvben. Én azt érzem, ha bajban vagyok, lelkileg, vagy akár bárhogyan, akkor ha előveszem ezt a könyvet, akkor egy kicsit mindig segít, én azt érzem. Itt tanultam meg azt, hogy mi az, hogy barátság, vagy mi az, hogy kiállni egymásért, vagy együtt felnőni, vagy tehát most ugyanazokat tudom mondani, de hogy ezáltal is ezt a barátom tanította meg nekem, mondhatom így, vagy megotlik.
Nagyjából hányszor olvastad már életedben?
Hát, 4-5-ször biztos, de mondom, több ilyen részleteket, mint szoktam belőle olvasgatni néha, vagy fölcsapom valahol.
Egyébként újraolvasós típus vagy? Hogy milyen könyveket választasz, hogyha van szabad időd olvasni?
Szerintem mostanában keveset olvasok pont a munkáim miatt, tehát hogy mindig nehéz. De általában úgy választok könyvet, hogy vagy ha munkám során valamivel találkozom, például Téreivel itt találkoztam, hogy egyszer még annak idején a Duna TV-be föl kellett olvasnom a Paulusból részleteket, csináltak rá egy ilyen kis filmszerűséget, és akkor úgy ismertem meg, és azóta mindig figyeltem, hogy Téreitől mi jelenik meg, és nagyon szerettem, mint emberként is találkoztam vele, színházban is dolgoztam vele, fordításában, tehát hogy volt egy darab, amit ő fordított, és akkor dolgoztam vele, de hogy az mindig érdekel, tehát hogy valahogy így mindig ilyen kapcsokat keres az ember. Most egy rendezőtől kaptam egy Lin Ullmann könyvet, vagy ő ajánlott. Nagyon szeretem a kortást, a magyarokat, nagyon szeretem, tehát Spiró Györgyöt is dolgoztam vele, és akkor nekem a Fogság is elég erős élmény. Az egy nyaram volt, és azt nem tudtam lerakni. Tehát, hogy valahogy mindig így találkozom könyvekkel. Nyilván ez évad közben, vagy amikor tart a színház, akkor sokkal nehezebb, mert akkor az ember agya máshol jár, és akkor mindig félek, ha olvasok, akkor ott is elkalandozom. Tehát ez ilyen nyarat szoktam használni, vagy az ilyen pihenősebb időket.
És azt gondolom, hogy egy-egy könyv, vagy ha valaki azt mondja, hogy az élete könyve, akkor az tulajdonképpen a lelkéből egy darab, vagy megismerhetjük a személyiségét. Úgyhogy most tulajdonképpen megismerhettünk téged, mert hogy a iskola a határon, az tulajdonképpen, mivel a te életed könyve, az a te lelkedből egy darab. Már csak zárásként arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted miért jó olvasni?
Úgy fogalmaz meg egy író dolgokat, ahogy én mondjuk nem tudom megfogalmazni. És talán ebben segít, hogy azt meg tudjam fogalmazni, amit mondjuk érzek, vagy amit gondolok a világról. Engem mindig az emberi történetek érdekelnek általában, tehát nem annyi mindig szeretem az ilyen misztikusabb dolgokat, azt is, de általában ami emberekről szól, vagy élethelyzetekről, vagy érzésekről, vagy szerelmekről, vagy problémákról, vagy tehát ami velünk is megtörténhet, arra gondol az ember, hogy ebből tanulhat valamit, vagy megismerhet olyat, amit akár ő is átélt, vagy még nem élt át, de van hozzá, lesz hozzá köze. tehát hogy az életet megtanulja, vagy próbálja megtanulni, nekem mindig az a könyv. Aztán persze nem lehet az egészet, de lehet, hogy valakinek sikerül, de törekedni kell rá.
Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyvespolcomat, és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Erre a hétre a legutóbbi nagy-nagy olvasmány élményemet hoztam el nektek. Azt már sokszor elmondtam a podcastben, hogy egy-egy megrázó vagy mélyebb lélektani regény után rendszeresen választok ifjúsági irodalmat. Most megint ez történt, és egy letehetetlen kis regényt találtam. Ez pedig nem más, mint Carlos Ruiz Zafontól, a köthercege. 1943-at írunk, Spanyolországban járunk a történetben, amikor is a Carver család a háború elől az Atlanti-óceán partjára menekül. Apa, anya, egy kislány, egy nagylány és egy kamasz fiú. Az új házban viszont rejtélyes dolgok történnek, szinte tapintható a régi tulajdonosok jelenléte, akikkel sok-sok rejtély, na meg tragédia történt a múltban. Aztán lassan kibontakozik a múlt ködéből egy ördögi figura, a köthercege, aki minden kívánságot teljesít, na de megkéri az árát. Legyen elég ennyi a történetből, barátságról, egy felejthetetlen nyárról szól, némi misztikummal, ráadásul Zafon úgy teremt hangulatot, mint nagyon kevesen. Végig ott éreztem magam a tengerparton, a világító toronyban is. Egyszerre izgultam, na meg rajongtam a szereplőkért, és azért nagyon sok ponton féltem is. A könyv tényleg letehetetlennek bizonyult, egy délután alatt elolvastam, alig tudtam abba hagyni. Külön érdem, és nagyon-nagyon szeretem, amikor van előszó egy könyvben. Ebből megtudjuk a regény születésének a körülményeit, amit ugye utólag írt hozzá a szerző, már azután, hogy a Szélárnyékával világhírű lett, amit egyébként, hogyha nem olvastatok, akkor azonnal pótoljatok, mert az az egyik kedvenc könyvem. Ezt a könyvet viszont Zafón még gyerekként írta, 25-26 évesen, ahogy ezt írja is az előszóban, és tényleg lenyűgözőnek tartom, hogy valaki ilyen fiatalon ilyen minőséget prezentált, és az előszóban írja is, hogy ugyan lehet, hogy ráfért volna itt-ott-ott módosítás és finomítás, de ő pont abban a formában szerette volna megjelentetni, ahogy azt annó gyerekként vagy fiatal felnőttként megírta. Azt is írja az előszóban, hogy a köthercegét olyan regénynek írtam, amit én szívesen elolvastam volna 13-14 évesen, és ami még 23-43 vagy 83 évesen is magával ragad, és azt hiszem, hogy ez nagyon jól összefog azt, hogy milyen is ez az ifjúsági regény. És ez a könyv is olyan volt, amiből a szereplők, a helyszín, a hangulat, biztos vagyok benne, hogy még jó sokáig bennem marad és velem marad, elképesztően intenzív utazás volt, és azt hozzá kell tenni, hogy a könyvborító pedig csodálatosan sikerült. Szóval még egyszer, Carlos Ruiz Zafón, a köthercege, olvassátok el.
Lapozza 99-re Szabados Ágival.
Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 46. epizódja. Vendégeim izgalmas válaszokkal érkeztek arra a kérdésre, hogy mi lehet Jane Austen időtállóságának a titka. És nem csak a lövészárkokban bújó katonák, vagy Winston Churchill, de én is nagyon megkedveltem az írónőt, és a mai adásban elhangzott többi regények közül biztosan elolvasom azokat, amik még kimaradtak. Bízom benne, hogy hozzám hasonlóan ti is kedvet kaptatok hozzá. A rendkívüli helyzet miatt átálltunk a két heti adásokra, de ami készül az új epizód, addig hallgassátok meg az elmúlt 45 adást, ha valamelyikről lemaradtatok volna. Két hét múlva újra találkozunk. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabados Ágit hallottátok, két hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.